Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 153. dicséretet énekeljük. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egy Istent megismerhet. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten vettünk búcsút Minár Lászlótól, aki életének 71. évében hunyt el. Gyászoló szerettei számára innen is szeretettel kívánjuk Isten vigasztaló kegyelmét. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1% felajánlási lehetőséget egyházunk egésze és a Patmosz alapítvány számára. Új szabály, aki ettől az évtől valamely egyház javára rendelkezik, ez a rendelkezése visszavonásig érvényes lesz a következő adóévekre is. Mindazok, akik jelen vannak az istentiszteleten, és még nem rendelkeztek a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásáról, és szeretnék azt megtenni a Magyarországi Református Egyház, valamint a Patmosz Alapítvány javára, ha itt maradnak az istentiszteletet követően a lelkészi hivatalban egy irat aláírásával nyilatkozhatnak erről. Várjuk a testvérek jelentkezését a táborainkban, június 17-től 19-éig Berekfürdőn gyülekezeti hétvégénk lesz, július 30-ától augusztus 4-éig Bakonyákon ifjúsági tábor, illetve augusztus 6-tól 11-éig a Weiss-Manfréd szakközépiskolában a gyermektáborunk. Mind a három táborra várjuk a jelentkezéseket. Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel köszöntjük Bártvai László kántorunkat 75. születésnapja alkalmából. Kívánunk neki sok erőt feladataihoz és Isten áldását, és átadom a szót Gondnok úrnak.
Áldás békesség, kedves testvérünk! A kántor az Isten tisztelet egyik főszereplője, a Szent Zene napszámosa. A kántor feladata a liturgia zenei megvalósítása, a gyülekezetének bevezetése, irányítása, kísérése, Az istentisztelet elkezdése és lezárása orgonoművekkel, az alkalomhoz illő művek megszólaltatása egy megfelelő színvonalon. A kántornak tisztában kell lenni az istentisztelet felépítésével, a liturgia részeinek jelentésével, az egyházi év eseményeivel, ismerni kell az énekeskönyv énekeit, szövegük és dallamok stílusát, értékét. Milyen csodálatos ajándékot kaptunk Bárfai László testvérünk személyében és családjában. Evangéliumot hirdetett és hirdet a muzsikával, Istentől kapott alázatos szívvel. Testvérünk 42 éve tagja Ibolya nénivel a gyülekezetünknek. Gyülekezetünk presbiteri évtizedek óta a műszaki gondnak és minden nemű zenei és hozzá kapcsolódó szakirányi szolgálatot is ellátja. Tapasztalata, bölcsessége és önzetlen segítséggel előre vitte Isten és a gyülekezet ügyét. Áldott hűség a szolgálatban. Testvérünk az, aki a templom orgonáján évtizedek óta töretlen hűséggel játszik, kinek szívéhez nőtt a hangszer. Istennek, az egyháznak, a gyülekezetünknek templomus szolgálatára szentelte egész életét. Hálás szívvel, szeretettel gondolunk mindig Laci bácsira a jelenes napon is. A mai nap testvérünket 75. születésnapján köszönhetjük. Isten gazdag áldását kérjük, hogy erőben, egészségben és sok-sok kegyelemmel részesítse, hogy még sokáig köszünk és családjával lehessen. A kis és nagy család és a testvéri közösségben, az Úr szolgálatában. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orszáját az Úr, és adjon néked békességet. Megtiszteltetés, hogy testvéreid és barátaid lehetünk. Kívánunk neked nagyon boldog születésnapot. És egy kis segítséget is kérnék a testvérektől. Laci bácsi, mivel szereted az édességet? A jó Isten áldjon meg. És hogy ne így kiszáradjunk a következő időszakban, még sokáig légy erőben.
És holva. És most együtt énekeljük a szokásos áldó énekünket, fennállva a 134. Zsoltár harmadik versét, megáldjon téged az Isten. Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Foglaljuk el helyünket. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Folytassuk istentiszteletünket a 23. Zsoltár éneklésével, Jó Pásztor vasárnapján a 23. Zsoltár mind a három versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom.
Love. vezél engem, igaz ösvényében.
Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 17. fejezetének soron következő szakaszából, a 22. verstől a fejezet végéig. Jézus másodszor jelenti szenvedéseit, a templomadó. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus a tanítványaihoz. Az emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedik, és megkérdezték tőle, a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte, mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót, a fiaiktól, vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki, akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüst pénzt, vedd ki és add oda nekik, értem és érted. A kegyelem Istene áldja meg igéjét, hogy ne csak halljuk ezen a napon, hanem megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most ezt kérjük fennállva imádságban Istentől. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a szép tavaszi időt, a felragyogó napsütést. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a te kegyelmed sokkal ragyogóbb ennél. Köszönjük, hogy ebből a kegyelemből élhetünk. Köszönjük, hogy az elmúlt héten, az elmúlt időszakunkban is a te kegyelmed kísért, ragyogott ránk, tartott, vigasztalt a nehézségekben, bátorított minket. Adott tanácsot a válaszúton. És köszönjük, hogy most itt lehetünk úgy, hogy kikapcsolhatjuk magunkból a világ nyüzsgését, a minket megrohanó kérdéseket és kételyeket, és odafigyelhetünk rád teljes szívünkkel. Segíts nekünk ebben. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az életünket értelmesnek látjuk, lássuk, a te kezedben tudjuk. Nagyon nagy szükségünk van, hogy vigasztalást, megújulást, bátorítást, erőt, útmutatást meríthessünk. Kérünk szent lelkeddel, tedd meg azt a csodát, hogy megújítasz minket, és szólsz hozzánk mindegyikünknek azt, amire éppen szüksége van. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, 215. dicséret 3. és 4. versét énekelve. Így kezdődik a 3. vers. Ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek.
Ajtód előtt zörgetek.
bár titkos bűnökkel és nyilván levőkkel. Védkeztem te ellened, kérlek mind az által nagy irgalmassággal fogad vissza gyermeket.
Az igehirdetés alapjaként az előbb felolvasott szakaszból újra olvasom a 25. vers egy részét. És amikor Jézus bement a házba, illetve mikor Péter bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte. Eddig a Bibliából olvasott ige, foglaljuk el helyünket. Péternek, neki szegeznek egy kérdést, és amikor hirtelen felel rá, utána Jézus is kérdez tőle, és kiigazítja, kiegészíti a hirtelen mondott választ. Kérdeznek, és ez egy nagyon fontos dolog, amikor mi kérdezünk, ezért most szeretnék ennek az igének az alapján erről gondolkodni a testvérekkel, hogy mit is jelentenek számunkra a kérdések. Úgy tanul a gyermek, hogyha kérdez, szoktuk mondani, és ez így is van, a legtöbb gyermeket nem kell biztatni arra, hogy kérdezzen. Sőt, van olyan időszak általában az életükben, amikor ki nem fogynak a miértekből és a kérdésekből. Mi felnőttek már nem akarunk gyermekeknek tűnni, ezért mi csak a legszükségesebb esetben szoktunk kérdezni. Sokszor olyan kérdést, ami a tudatlanságunkat és az értetlenségünket árulja el, ezt nem szívesen tesszük fel. Nyilván az, hogy vagy, vagy mi van veled, az más lapra tartozik. De olyan kérdést, ami a tudatlanságunkat, és azt árulja el, hogy mi tanástalanok vagyunk, olyan kérdést nehezen teszünk fel már mi felnőttek, mert nem akarunk gyermekeknek látszani, nem akarunk úgy föltűnni, mint akik nem tudják a válaszokat. Állítólag egy felnőttnek már kész válaszai kell, hogy legyenek, de nem biztos, hogy így van jól. Jó néhány szakterületen olvastam már a következő tanácsot, hogy a szakemberek azt mondták, hogy úgy fogunk tanulni azon a szakterületen, hogyha jó kérdéseket teszünk föl. Úgy fogunk fejlődni. A Biblia olvasás szakterületén is így van ez, a szakemberek ott is azt mondják, hogy a Bibliának feltehetünk kérdéseket, méghozzá minél jobb kérdéseket teszünk föl, annál jobban megismerjük az Isten gondolatait a Bibliából, és annál jobban fog fejlődni a hitünk. A jó kérdések és a jól feltett kérdések segítenek nekünk a megoldáshoz eljutni. Nézzük hát meg ezt a történetet, hogy mit mond ez erről. Először is Péter apostol kérdést kap, ami neki van szegezve, jönnek a templomadó szedők, a templomadó szedésére a Mózes könyve bíztat, tehát az nem egy emberi kitaláció. Péternek is neki szegzik a kérdés, minden felnőtt ember fizetett évente nem túl nagy összeget, 2 drachmát a templomadó címén. Hogy jelezze, hogy ő felnőtt ember, oda tartozik ehhez a közösséghez, és ez pótolta a népszámlálást. Népszámlálás veszélyes volt, úgy gondolták, hiszen Dávidra is megharagudott Isten, amikor megszámolta a népet, de nyilván nem magáért a tettér haragudott meg, hanem azért, mert hogy Dávid nem az Istenben bízott és az ő hatalmában, hanem abban, hogy hány fegyverforgató férfi van az országban. Minden esetre, miután ez történt, azután már óvatosabbak voltak a népszámlálással, és így intézték el, hogy a befolyt 2 drachmákat számolták meg, és így tudták, hogy hány felnőtt ember tartozik az Isten népéhez. Nagyon érdekes, ahogy a Biblia előtte azt a kérdést hozza elő, amin a tanítványoknak gondolkodniuk kell, itt az evangélium történetei folyamán ez előtt, még fel is olvastam, hogy Jézus elmondta, hogy az emberfia szenvedni fog, és meg fogják ölni, de harmadnap föltámad. És azelőtt is ezt láttuk, hogy erről beszélt nekik Jézus, és ott a megdicsőülés hegyén is erről beszélt Illéssel és Mózessel, hogy rá halál és feltámadás vár. A tanítványok nagyon furcsán reagálnak erre, mert ez olyan kérdés lehetett volna, amin elgondolkoznak, és valóban nem is értették, de nem merték föltenni a kérdést, pedig milyen jó kérdés lett volna, hogy hát hogy van ez? Miért van ez? Az Isten akaratába ez hogy fér bele, hogy téged keresztre feszítenek? És hogy lesz ebből Isten országa és diadal? Nagyon jó kérdések lettek volna, de a tanítványok nem merték ezt a kérdést feltenni. Viszont egyéb kérdések jöttek, és foglalkoztatták a tanítványokat. Meglátjuk aztán a folytatásból, hogy például az foglalkoztatta őket, hogy ki a nagyobb. Lehet, hogy az is abból, hogy Jézus ezt mondta, hogy meghalok, de föltámadok, és ebből azt szűrték le, hogy jön az Isten országa. No, de akkor ott melyikünk lesz magasabb rangban? Hoznak a mi szívünknek a kétségei, a rossz gondolata is kérdéseket. Nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha azzal foglalkozunk. És lám-lám, itt pedig az élet is, a környezet is hozott egy kérdést, egészen prózai kérdést. Neki szegezték Péternek, hogy a ti mesteretek fizet adót, nem fizet adót. Ezek az élettől nekünk szegzett kérdések nem biztos, hogy jók. Mint egy beszorítanak minket, ahogy itt beszorították Pétert, mert ez a kérdés nem egy kíváncsi kérdés volt igazából, hanem egy felszólítás. Igazoljátok magatokat. Ti valódi Izrael népéhez tartozó emberek vagytok, vagy eretnek szekta? Ez a kérdés ezt jelentette. Nem volt benne igazán kíváncsiság, hogy fizet-e, ha nem fizet, miért nem fizet, és így tovább. Felszólítás volt, hogy igazoljátok magatokat. Nyilván Péter ezt értette ki belőle, és rögtön mondta, hogy igen, természetes. Hát mi is Isten népéhez tartozunk. Hát ez a dolog Mózes törvényében van. Hát hogy ne tennénk meg? Mennyiszer szegeznek nekünk így kérdéseket, sarokba szorítva minket, és nem gondolkodunk el igazán rajtuk, csak rögtön válaszoljuk azt, amit hallani akarnak az emberek, ami úgy gondoljuk, hogy jó, pedig nem biztos, hogy az a válasz. És látjuk, hogy amikor bement Péter Jézushoz, Jézusnak nem kellett mondania, hogy miről van szó, ő tudta, nagyon érdekes. Így mondja, hogy amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte. És ezt kérdezte a királyok, helytartók, kitől szednek adót és vámot, a saját fiaiktól vagy idegenektől. Erre megint természetes módon adódik a válasz, de ez nem sarokba szorító kérdés volt, hanem Jézus Krisztus rá akarta vezetni Pétert az igazi válaszra. Jézus kérdése tulajdonképpen a lényegre irányítja a gondolkodásunkat, hiszen azt mondja Péternek, hogy hát, ha földi királyok az idegenektől szedik a vámot, őket adóztatják meg, akkor szerinted nekem és neked a tanítványomnak kell-e, kötelezőe ezt a bizonyos adót befizetni? Jézus kitágította Péter látókörét, és azt mondta, hogy ne érezd magad sarokba szorítva a kérdésektől. Ne gondold azt, hogy jaj, most mit feleljek, jaj, de tudatlan ember vagyok, nem tudok erre bölcsen válaszolni, még azt hiszik, hogy valami baj van velünk. Ne így gondolkozz. Sosem így gondolkozz. Ebben az életben soha ne érezd magad sarokba szorítva. Ki vagyok én, gondolj rá, mondja Jézus Krisztus. Én az élő Isten fia vagyok. Aki jöttem, és te érted, oda áldoztam az életemet, mondja nekünk, Péternek még ezt nem mondhatta. És te az én megváltott gyermekem vagy. Az Isten gyermeke, aki rendkívül magas méltóságot visel. Akitől a templomadót nem kell beszedni. Aki nem köteles megadni. Akit nem lehet ezzel sarokba szorítani. És ez arra tanít minket, hogy az életünkben mindig az a legfőbb kérdés, hogy kihez tartozunk. Kinek a gyermekei vagyunk? Ha az élő Isten gyermekei vagyunk, akkor senki és semmi nem tud minket sarokba szorítani. Nem fogjuk kutyaszorítóba érezni magunkat. Még a nagyon nehéz élethelyzetekben sem, még a betegségben, a gyászban, a veszteségben sem. Az élő Isten gyermekei vagyunk. Erre kérdez rá, fiak szabadok. A fiakat nem lehet beszorítani. A fiaknak nincs más kötelezettségük, mint hogy az ő apjukra hallgassanak, és őt kövessék. És az is tanulság ebből a történetből, hogyha Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, akkor ne féljünk bátran feltenni kérdéseket, és úgy tanulmányozni a Bibliát. Ez nagyon fontos, és nagyon jó dolgok jönnek ki belőle, és sok jót fogunk akkor tanulni. Ez a történet elég furcsának tűnik. Mi ez először is ez a kerülő út, ez a hókusz-pókusz? Péter egyenesen megmondja, hogy igen, megfizetjük a templomadót, és úgy is lesz, meg is fizetik. De Jézus miért mondja, hogy nem kellene? És akkor miért mondja, hogy mégis, hogy meg ne botránkozzanak a fizest be? Tulajdonképpen ez egy nagyon nagy tanítás. Pál apostol, aztán később, ez kifejti részletesen a római, meg az első korintusi levélben, hogy az Isten gyermekei szabadok, és nagyon sok mindentől szabadok. És a szokások, meg a külsőségek, azoktól mindtől szabadok az Isten gyermekei. És mégis bizonyos dolgokat megtesznek, gyakorolnak azért, pontosan ezért, amit Jézus mond, hogy megrebotránkozzanak az emberek. Hogy nehogy félreértsék a viselkedésünket. Hogy nehogy azt mondják, hogy ilyenek ezek a hívő emberek, én nem leszek soha hívő. Pál apostol olyan helyzeteket hoz elő, hogy például az ő pogány környezetében, mikor misszionált, bálványáldozatokat gyakoroltak, és a vacsorán ilyen húst tálaltak föl, amelyet előzetesen a bálványoknak áldoztak. És ott a kérdés, kereszténynek szabad-e ilyen vacsorából enni? És Pál apostol rögtön mondja az isteni választ, hogy bálványok nincsenek, és mindent meg szabad enni, ha hittel és szabad lelkiismerettel esszük. De azt mondta, hogy ha ott azon a vacsorán vannak olyan keresztjének, akiknek még bátortalan a lelkiismeretük, és azt mondják, hogy te ez bálványáldozati hús, ebből nem szabadna ennünk, akkor ő érte szeretetből, hogy meg ne botránkozzon, hogy ne legyen tanással, hogy jaj, most akkor mit kell tenni, akkor ez helyes, akkor miért csinálta ezt ez a hittestvérem? Hogy lehet, hogy ő ilyet csinál? Szeretetből te sem egyél abból, bár neked szabad lenne. Tudod, hogy nincsenek bálványok. De azért, hogy ez a testvérünk a hitben fejlődhessen nyugodtan, meg ne botránkozzon, szeretetből mégis tedd meg, hogy nem eszel a bálvány áldozati húsból. Igen. Sok minden szabad nekünk, sok mindenben szabadok vagyunk, de szeretet kell, hogy vezessen minket életünk egész folyamán. Az, hogy az a másik ember mit lát rajtunk, azt hogyan értelmezi félre, erre nem rándítjuk meg a vállunkat, főleg, hogyha hitben testvérünkről van szó. Mert a világfiai természetesen mindent félreértelmeznek szándékosan is, hogyha hívő emberről van szó, nem azon kell rágódnunk és tépelődnünk. De hogy a hívő testvérünk hogy halad előre a hitben, ez nagyon fontos. Mindannyiunk számára fontos kell, hogy legyen. Vagy a másik kérdés ezzel a történettel kapcsolatban a vége. Hogy jó, akkor Jézus megfizeti a templom adót, rendben, de miért nem veszi elő a pénztárcáját? Hát az lehet, hogy azért, mert nem volt, és nem volt pénze. De miért nem veszi elő a tanítványik közös erszényt, amit tudjuk Júdásnál volt, és mindig volt benne pénz a szegények megsegítésére. Ezt meg azért nem vette elő valószínűleg, mert hogy ez tényleg az Istennek való szolgálatra, a szegények megsegítésére tartották fenn, és úgy és a saját maguk ugye ellátására, azon felül. Tehát úgy gondolta, hogy ezt ne pazaroljuk ilyenekre, és a következőt mondta: Péter, menj és dolgozz, a te munkádat végezd, te halász vagy, akkor fogjál egy halat. És majd annak a szájában, az első halnak, amit kifogsz, annak a szájában találsz pontosan annyi pénzt, ami kettőnknek a templomadója. Mennyi tanítás van ebben is? Hogy igen, az Isten megáld, és ad mindenre, amire csak szükségünk van, de nem úgy potyán, hanem az alatt, hogy mi végezzük a munkánkat. Péternek azt a munkát kellett végeznie, amit tanult, ami a mestersége volt, és eközben áldotta meg az Isten azzal, hogy ezt a nem várt kiadást fedezte rögtön ebből. És ilyen fontos, hogy mi is helytálljunk a magunk területén. A munkánkat végezzük hűségesen, és azt fogja megáldani az Isten, és annak kapcsán ad nekünk minden jót, és ezek mind-mind fontos tanítások. Ha jól kérdezzük a Bibliát, akkor jó feleleteket fogunk kapni, és növekedni az ismeretben, és növekedni a hitben. Adja Isten, hogy az ő gyermekeinek tudjuk magunkat, hogy ne hagyjuk magunkat ettől a világtól félrevezetni, és az ő kérdéseikkel sakba tartani és beszorítani. Mi Jézus Krisztus által az Isten szeretett gyermekei vagyunk, akiért a világ megváltója meghalt, és megbocsátotta Isten a bűneinket. Mi szabadok vagyunk, minket nem vonhat kérdőre és felelősségre senki. Természetesen, ha valami rosszat követtünk el, akkor bocsánatot kell kérjünk Istentől, és mindazoktól, akiket megbántottunk. De ezen kívül, ezen felül szabadok vagyunk. És szabadon kérdezhetjük az Istent, és ő szabadon tanít minket, helyreigazít minket. Olyan jó Isten gyermekének lenni, és így kérdezni. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a 215. megkezdett dicséret 5. versét, amely így hangzik: Míg porsátoromban tartasz, mint egy tömlöcben, nevelj igaz hitben, munkás szeretetben, hogy élhessek itt bölcsen, és kimúlásomig utolsó órámig tisztemet hűn betöltsem.
Mikor sátoromban, mikor sátoromban, tartasz, mint egy tömlöcben, nevelj igaz hitben, munkás szeretetben, hogy élhessek itt bölcsen, és kimúlásomig utolsó órámig tisztemet hűn betöltsen.
Jöjjetek, imádkozzunk ismét, helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy az igazi kérdésekkel foglalkozhatunk, hogy honnan van ez a csodálatos világ és benne a mi életünk, és hogy hogyan kerülhetünk veled élő közösségbe. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban utat mutattál nekünk. Köszönjük, hogy ő lehet a megváltónk. Köszönjük, hogy őrá bízhatjuk az életünket. Köszönjük, hogy ezzel a csodálatos kérdéssel, amelyre irányítod a figyelmünket, hogy ki vagyunk mi tulajdonképpen, ezzel kiszoríthatunk az életünkből minden minket beszorítani akaró kérdést. Segíts felszabadultan, békességgel gondolkozni magunkról és másokról. Segíts hálásnak lenni, segíts a te gyermekedként élni, viselkedni ebben a világban. Segíts, hogy hadd lássák az emberek azt a csodálatos békességet, amelyet te adsz nekünk a nehéz helyzetekben is. És taníts meg kérdezni őszintén és igazán te tőled, hogy mi az értelme a Biblia igéinek, hogy mi az értelme a életünk történéseinek, hogy mik a válaszok a minket igazán égető kérdésekre. Köszönjük, hogy te a szent lelkeddel tanítani akarsz minket, nevelni. Köszönjük, hogy tanítasz hűségesnek lenni másokhoz. Köszönjük, hogy tanítasz hűségesnek lenni a feladatainkban, a munkánkban. És köszönjük, hogy készíted az életünket a te országodra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk bele imádságunkba népünket is, miközben a szózatot énekeljük.
Mely ápol, s eltart.
nincsen számodra hely. Áldjon vagy várjen sors keze, sors keze, itt élned hanod kell.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a Barna énekeskönyvből a 664. éneket, mind a három versével, így kezdődik, mindeddig vélem volt az Úr.